Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Ragályi Elemérrel beszélgettünk eddig a Kukorica sziget című filmről, ami fődíjas lett a Karlovy Vary Filmfesztiválon, és ez volt a második filmje ennek a rendezőnek, Georgi Ovásvilinek. Tervez-e valamit még, illetve tervezelette valamit még vele együtt? Lehet-e meditálni közösen még egyéb filmeken?
Azt nem tudom, remélem igen. Az fönn a hegyekbe játszódik a Kaukázus egyik csúcsán, és az ő rendszerváltásuknak a történetét fogja feldolgozni.
Ez a következő filmterve?
Ez a következő filmterve, amire már meg is hívott, hogy mikorra sikerül összeszedni a pénzt, nem tudom. A tervek szerint következő, nem a most, hanem az a 2015 telén forgatnánk le, és az is egy-egy helyszínes dolog, de fönt a hegyekben.
Van arra lehetőség, hogy ne azt mondja a számodra már nem ismeretlen rendező, hogy jöjjön ide holnap Mr. Elemér, és üljön be a kamera mögé, hanem hogy legyen időtök egy előzetes közös gondolkodásra?
Biztosan, egész biztosan, hogy erre meg fogja teremteni a lehetőséget, hiszen most is állandó kontaktusban vagyunk egymással. De most, hogy így minden felkonfnál bemondtad, hogy ez a film fődíjat kapott, emlékszem, hogy 91-ben, mikor a Remény útja megkapta az Oscar-díjat, 5 perccel később már rádióban, televízióban mindenki tudta, hogy annak a filmnek én voltam az operatőre. És 7 perccel később már csöngött a telefon, és hívtak innen-onnan, és boldogan közölték mindenkivel a hírt, akit a kultúra és a film érdekelt. Most valahogy ez nem jött át.
Lehet, hogy a Pálffy György sikerek miatt. Nem, hogy Pálffy György több díjat is kapott. Egyébként érdekes, hogy a cikkek végén említik meg, hogy és egyébként a fődíjas filmet Ragályi Elemér fényképezte.
Igen, hát én csak egyet olvastam a Népszabadságban, Varsányi tudósított erről. Na, de hát ez nem is érdekes, mert most aztán ezután a beszélgetés után 10 millió ember fogja
hát
tudni.
Hát azt sajnos annyi nem, mert annyi nem hallgatja a Klubrádiót, de valamit egyébként ez biztosan mutat. Tehát azt feltétlenül mutatja, hogy nem olyan helye és szerepe van a filmnek, mint mondjuk 20-25-30 évvel ezelőtt.
Nem, hát egy díszlet a film a kultúra palettáján, egy álságos szín, ami mögött nincs valóságos tartalom, ki van pipálva valami azzal, hogy filmek is készülnek.
Menjünk vissza a múltba. Mikor forgattátok a Hazudós Jákob című filmet, aminek Robin Williams volt a főszereplője?
Hát, ha jól emlékszem, 97 vagy 98 környékén.
Vele kapcsolatban biztosan el tudod mondani, hogy hogyan kezdesz hozzá a közös munkához egy színésszel?
Nagy tisztelője vagyok a színésznek, mint foglalkozásnak, és nagyon át tudom érezni, hogy igazából leginkább ők viszik a vásárra a bőrüket akkor, amikor átadják magukat testileg is a kamerának, és nagyon tudom, hogy ez milyen bizalmi munkakör, és hogy ezzel mennyire lehet jól bánni és rosszul bánni egy színésznek az arcával. És tudom, hogy ez majdnem, hogy egy olyan viszony, mint egy orvos-beteg kapcsolat, hogy olyan bizalmi viszony vagy, mint egy pszichiáter és a betege közti kapcsolat, hogy egy jó esetben a színész föltárja azokat az apró titkokat, ami nekem megkönnyíti a munkámat, és ami hozzásegít engem, hogy őt olyannak mutassam a közönségnek, ahogy azt az ő szerepe, vagy ahogy azt ő szeretné.
De hát ez
és nagyon
érdeke.
Komolyan szoktam venni ezt a kis rövid előkészítési időszakot, amikor nekem lehetőségem van próbafelvételt csinálni egy színésszel, ami természetesen nem a színészi képességek próbája, hanem hogy én hogyan fogom őt világítani, hogy a maszkja milyen lesz. És olyankor úgy elé szoktam tenni mindenféle apró kis dolgot, ami segítség számára, hogy kvázi karakterbe belül legyen a karakteren. És ezt csináltam a Robin Williams-el is. jelentős része ennek a filmnek egy óvóhelyen játszódik, zárt térben, gyertyafény mellett, és akkor behoztam a díszletbe azokat a kellékeket, amivel imitálni tudtam a majdani díszletet, és mondtam neki, hogy itt van gyufa, itt van gyertya, itt van ez, itt van az, itt van egy pohár víz. Szóval úgy hozzásegítettem, hogy ha akar, akkor egy kicsit legyen olyan, amilyen majd ő lesz a filmben. És valami olyan végtelenül hálás volt ezért, hogy látta bennem ezt a fajta ambíciót,
hogy érdeklem ezt a pasast, hogy
engem nagyon érdekel, nagyon érdekem az, hogy ő megmutasson valamit abból, amilyen majd lesz, hogy én olyannak tudjam őt mutatni a filmben, amilyennek kell mutatni. És azért makogok most egy kicsit, mert tudom, hogy az ő halálhíre kapcsán került most szóba a neve, és el akarom kerülni azokat a mondatokat, amik arról, az ő nagyságáról szólnak, mert egy embert, legyen az színész, vagy legyen az kubikus, bárki, vagy igen, szobafestő, azt életébe kell dicsérni, akkor kell neki azt hallani, hogy ő jól csinál valamit, nem akkor, amikor meghalt. Úgyhogy erről tekintsünk is el. Inkább egy élményt mesélnék el, ami egészen különlegessé tette a filmet. Neki volt egy repülőgépe, kis saját repülőgépe, és neki volt egy szakácsa is, akit nagyon szeretett, meg nagyon szerette azt, amit ez a szakács főzött. Úgyhogy ezzel a repülővel néha elutaztunk ide vagy oda.
És már a forgatásról.
Már a forgatás alatt, és a szállodában, ahol laktunk, Lengyelországban, ott volt az ő szakácsa, és a stáb belső embereinek, az ő színésztársainak, akiket végtelenül tisztelt és nagyra becsült, minden este rittyentett egy kis vacsorát egy ilyen 10-15, maximum 20 embernek, és ez a 10-15-20 ember vacsora után egy kicsit borozgatott, megivott egy kávét, és ezek a színészek öntötték magukból az élményeket, hogy csak egy-két nevet mondjak, az Alan Arkin, a Bob Beleben, az Armin Müller-Stahl, ezek borzalmasan jó színészek. És volt egy csomó off-Broadway és off-off-Broadway színész, akik nem voltak annyira ismertek, csak pokolian jók voltak, és velük is ugyanúgy bánt, mint hogyha akkora sztárok lennének, mint ő.
Miért mondtad azt egyszer, hogy nem kerültél be az NB1-be? Hiszen folyamatosan arról beszélgetünk, hogy kikkel forgatsz, azt mondod, hogy pokolian jó színészek voltak. Jó, lehet, hogy off-Broadway vagy off-off, tehát hivatalosan nem kerültek bele, de hát mégiscsak lehetett velük dolgozni, és nem akárhogy lehetett velük dolgozni.
Én dolgoztam nagyon jó színészekkel, nagy sztárokkal is dolgoztam, de hogy mi, van egy határvonal, szóval tényleg van az első osztály, és oda nem kerültem be, hát ez
de
tény.
De mi az első osztály?
Hát az első osztály, aki stúdiófilmeket csinál, aki...
Már mit jelent az, hogy stúdiófilmek?
Hát a nagy stúdióknak, az ja, MGM-nek, meg a mit tudom én, kiknek csinálja a nagy filmeket. Aki, most csak mondok neked, aki a Spielberggel csinál filmet, vagy a...
Na, Sándor Pál lesz az első, aki majd fel fog téged hívni, és azt fogja mondani, hogy apukám, és a Herkules fürdőjelvéd, és a régi idők focia, és folytathatnánk tovább.
Borzalmasan elégedett vagyok az én szakmai életemmel. Nincsen nekem semmi bajom, és nyilván rajtam is múlott, hogy én nem kerültem oda, mert bizonyos dolgokra nem voltam alkalmas. Nem szakmailag nem voltam alkalmas, hanem én nem akartam ott élni. Ez egy ilyen szempontból egy súlyos hiba volt. Aki
már
nem él ott,
az
igen, aki nem él ott, az, annak nem lehet azt mondani, hogy holnap gyere be egy interjúra. Ma már 2014-ben lehet, mert odaülök a Skype elé, és egy konferencia beszélgetésen látjuk egymást, halljuk egymást. 25 évvel ezelőtt még ott kellett lenni, hogy az ember 5 perc alatt oda tudjon pattanni. Meg elvégeztem a munkámat, és jöttem haza a mi kis hazánkba, amit mindig szerettem. mindig szerettem. 89 előtt is szerettem, és 89 után is szerettem, de a legjobban 1989-ben szerettem. Ezt meg kell, hogy mondjam
sokan
neked.
Sokan vagyunk így vele.
Emlékszem a pillanatra, egy HBO filmet forgattam, mégpedig egy Gorbacsov elleni merényletről szólt a film, és akkor hangzott el a Hősök terén az Orbán Viktornak a beszéde, és akkor volt az újratemetés, és én meséltem lelkesen az amerikai stábnak, hogy micsoda elképesztő dolog, ami itt most történt ebben az országban, hogy megérkezett hozzánk a demokrácia, és itt micsoda csodák fognak történni, hogy most aztán lesz szabadság, szabad kereskedelem, rálépünk a mesék útjára. Hát ez volt 1989-ben.
Folytatjuk mindjárt Ragályi Elemérrel.